és azok mindenkit. Zalának Ával tegnap beszélgetve azt kértem, hogy adventre, Krisztus születésére, karácsonyra hangoló lelki nap legyen. És arra gondoltam, hogy az adventnek azt a kettős várakozásá közül az egyiket mutatnám, vagy arról próbálnék beszélni. Régen, jó 140 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ünnep a katolikus egyházban, Krisztus király vasárnapja, az addig az adventnek ilyen kettős küldetése volt, hiszen Krisztus király vasárnapja az kiemelt az adventből egy kicsit ezt a Krisztus második eljöveteit. Addig az adventben egyszerre történt messiás várás és Krisztus második eljövetelének is a várás. Mind a kettő végül is egy Krisztusra való várakozás, mind a kettő egy vele való találkozásra vezet bennünket. Várj és ne félj, hű szívvel várj, az előbb énekeltük, és valóban ebben a hű szívvel való várakozásra arról szeretnék most beszélni. Akinek van, akinél van szentírás esetleg, és szeretné a szöveget követni, az kinyithatja a szentírás Szent Lukács evangéliumának 16. fejezeténél, de akinél nincs szentírás, az se essen kétségbe, hiszen föl fogom olvasni. Azt gondolom, a számunkra, mindenki számára ismert szentírás részt, a küldtelen nézőről. Azután tanítványaihoz fordult. Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevállalták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Magához hívatta tehát, és így szólt hozzá. Mit hallok róla? Adj számot a vagyonkezelésről. Nem maradhatsz tovább intéző. Az intéző így gondolkodott. Mit évő legyen? Uram, elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, amikor elmozdít intézőségemből. Mindenkit magához hivatta, egyenként magához hivatta, uram, minden adósát. Elsőtől megkérdezte, mennyire tartozó uramnak. 100 korsó olajra levelte az. Vedd elő adós leveledet, mondta neki, ülj le hamar, és írj 50-et. Aztán egy másiktól is megkérdezte, hát te mennyivel tartozol? 100 mérő búzával volt a válasz. Vedd elő adós leveledet, mondta neki, és írj 80-at. Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, mert okosan cselekedett. Bizony, a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékban. Aki a kicsiben hű, az hű a nagyban is, aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban hűek nem voltatok, ki bízza rátok azt, ami igazi érték. S ha a másikban hűek nem voltatok, ki fogja odaadni nektek azt, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Mint mondtam, az adventnek erről a kettős várakozásáról lenne szó. Az egyik, mely Jézus megtestesülésére vezet el bennünket. És ennek egyik mutatója, hogy tényleg fölfogtam azt a megtérés, vagyis ahogyan az Isten most másként van jelen a világban. Nem teremtőként, nem kívül megfoghatatlan valóságként, hanem beletestesülve az emberi életbe. Jézus Krisztus úgy akar jelen lenni köztünk, mint testvér. Ahogy a Mária testvérünké szüli az Isten. Valahogy nekünk is erre a más jelenlétre kellene eljutnunk. tudok-e másként keresztényként jelen lenni ebben a világban? Mit is jelent az, hogy én másként vagyok jelen a világban? Hogy az időt, ami a világ végére mutat, azt jól használom fel. Azért kaptuk az időt, hogy szenteljük meg. Nem azért csupán, hogy múlassuk. Szép a magyar nyelven a mulatni szó. Nem csinálni más, csak mulatni az időt. De mi nem ezért kaptuk Istentől az időt. Hanem azért, hogy megszenteljük. Megszenteljük jelenlétünkkel, cselekedeteinkkel. Mint mondtam, a Hűtlen Intéző lenne az első emlékedésünknek a témája. Tanítványaihoz fordul. Szent Lukács evangéliumának 16. fejezete mindenki számára egészen biztos, hogy ismert tékozló fiú után következő rész. A tékozló fiú történetét Jézus farizeusoknak válaszolnak mondja. Ezt a részt pedig úgy kezdik, tanítványaihoz fordul. Más a hallgatóság. Valami másról akar beszélni. Egy intézőről, aki hűtlen. Bevádolják őt, hogy eltékozolja az urának a vagyonát. Mit is jelent eltékozolni a vagyont? Eltékozolni egy vagyont, mostani értelemben talán azt jelenti, hogy nem pamatoztatni. Nem hozni ki belőle azt, ami benne van. Önzően fölhasználni, oly módon, hogy annak ne legyen jövője, ne legyen értelme. Ez az ember eltékozolja a vagyont. Hűtlenül bánik vele, hiszen megbízták. Az a vagyon, amiről neki számot kellene majd adni, az nem az övé. És egy kicsit itt bele gondolhatjuk magunkat, bele képzelhetjük magunkat. A Hűtlen Intézőnek a szerepére. Isten rengeteg dolgot adott nekünk. Nekünk adta ezt a világot. Rengeteg talentumot kaptunk tőle. Rengeteg képességet. Vajon ezt a vagyont, ezt hogyan használom fel? Vajon képes vagyok-e ezt jól kamatoztatni? Vagy szép lassan én is eltékozom? Magamra fordítom. Magához hivatta. Mit hallok rólad? Adj számot a vagyonkezelésről. Vagy mi a szándéka Istennek? Azzal, hogy nekünk adott. És ez nagyon érdekes, mert ez a szentírási szövegből sem derül ki. Hogyan kellene használni azt, amit rábízott az Úr? Meg is mondja a sorsát, nem maradhatsz tovább az intéző. Nem bízok rá dolgokat tovább. Mert nem úgy használod, ahogyan én szeretném. Nem úgy élsz, nem azt teszed. Mit élő legyek, gondolkodik magában ez a Hűtlen Intéző. Mit élő legyek? Uram, elveszi az intézőséget. És ezzel a mondattal be is valljuk, hogy valóban hűtlen voltam. Valóban nem tettem meg mindent, amit az Úristen kért tőlem, amit az én Uram kért tőlem. És itt látszik a szövegből, hogy ez az intézőség, ez nem egy egyszerű munkakör. Nem azt éri meg, hogy az utcára kerülök, és valami másik munkát kell majd találnom. Hanem úgy éri meg, hogy az egész életem bizonytalanná válik. Az intézőség az egy olyan állás volt, amiben ott élhetett együtt azzal, aki megbízta őt ezzel a feladattal. Volt tető a feje fölött, volt kenyér az asztalán, volt munkája, volt elismerése, volt társadalmi helye, szerepe. Mit tegyek? Uram, elmozdít intézőségemmel. megszűnik az a világ, amiben léteztem. És ekkor találja ki, tudom már, mit teszek. Hogy az emberek befogadjanak házukba. Úgy látszik, ez az ember idáig az összes pénzét, amit ura rábízott, az összes anyon, csak magára költötte. Soha másnak nem adott belőle. Most kezdve azon gondolkodni, hogy ahhoz, hogy nekem megélhetésem legyen, ahhoz nekem most úgy látszik, el kell nyernem mások bizalmát. Cél, hogy az emberek befogadjanak a hajlékukba. Hogy legyen jövőm, legyen holnapom, ne kelljen az utcán lideregnem. Ez az ember elkezd gondolni a jövőjére. Idáig csak magára gondolt, csak a pillanatnyi helyzetre gondolt, úgy éltem, hogy éppen neki most jó volt. Tudom már, mit teszek, hogy az emberek befogadjanak házukban. És elkezdi magához hivatni egyenként urának az adósait. Mennyivel tartozol? Kérdezi az elsőnek. Elsőtől 100 korsóolajra. Ülj le, és írj ötlenet. Fölháborodunk ezen. Én azt gondolom, minden becsületes ember, minden jóra való ember fölháborodik ezen. A másikat is oda hívhatja, mennyivel tartozol? 100 mérő húzával. Írj gyorsan 80. Ez az ember úgy látszik, idáig nem így tékozolta az Úr vagyonát, hanem másként. Most elkezd a saját jövőjére gondolni, elkezd magára barátokat gyűjteni. Ezek az emberek majd hálásak lesznek nekem. Úgyis vége már ennek az állásnak. És én azt gondolom, hogy mi ezzel mind fölháborodunk, mert ez így természetes. De azért, mert egy picit mi is a haszonnak a logikája szerint nézzük az életet. És fölháborodunk azon, hogy de hát ennek semmi haszna nincs. Tehát az ember haszontalan dolgokat csinál. Hát az ember eljátsza az Ura vagyonát. És ekkor jön az a mondat, amire végképp nem számítunk. És innentől válik sokunk számára értelmetlenné ez az evangéliumi szakasz. Az Úr megdicsérte a hűtlen intézőt. Okosan járt el. Hát mit van ezen, mint dicsérni? A becstelenséget? A hazugságot? A visszaélés. Testvérek, azért fontos, és azért mondtam az elején, hogy ez a szentírási rész, a tékozó fiú utáni történet, mert itt Jézus a mennyek országáról tanít. Arról, hogy hogyan lehet bejutni az Isten országába. És ha ezt a szentírási részt folytatjuk, továbbolvasunk, megint erről beszél. Nem lehet bejutni oda előfeszítésnek. Nem lehet oda bejutni úgy, hogy az ember ne tegyen jót másoknak. És azért mondtam, nem derül ki, hogy igazából az az Úr hogyan bízta meg az intézőt, és mivel. Lehet, hogy pont ez lett volna. Miért az Isten nem így bíz meg bennünket? Azt mondja, alkottam egy nagy-nagy világot. Van benne egy csomó ember, aki még nem tudott róla. És meghívnak téged, a másikat, a harmadikat. És azt mondom neki, élj az én törvényeim szerint. Kezdj el másként élni ebben a világban. Próbálj meg másként jelen lenni ebben a világban. Jézus úgy imádkozik Szent János evangéliumában, az apostolokért nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szenteld meg őket a világban. Jézus, amikor bele testesül ebbe a világba, akkor vállalja ennek a kockázatát, a nehézségét. De nem úgy testesül bele a világba, hogy teljesen azonosul ezzel a világban, hanem új játékszabályokat hoz. A kereszténységnek új játékszabályok vannak. Mi néha persze próbálunk abban az egyfenekünkkel két lovon is megülni. Egy picit ide, egy picit oda. És a ránk bízott dolgokat úgy gondoljuk, hogy azt meg kell tartanunk. Azt tökéletesen kell csiszolnunk. Holott Istentől minden dolgot azért kaptunk, hogy szétrosszuk. És talán pont akkor vagyunk hűtlenek a gazdához, amikor nem osztjuk szét, amit kaptunk. Amikor rajta ülünk azon a gazdagságon, amit tőle kaptunk. Az Úr megdicsérte ezt a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai, okosabbak a maguk nevében a világosság fiainál. Miért? Mert az ember ez a jövőjére gondolt. Hirtelen fontossá válik neki az, hogy mi lesz vele. És azt a vagyont, amit idáig rám bíztak, igyekszem úgy használni, igyekszem úgy hasznosítani, hogy az én jövőm biztosítva legyen. Az emberek befogadjanak a házukba. És mi keresztények gondolunk a jövőnkre? Mi a mi jövő? A mi jövőnk az, hogy az örök hajlékba bejutunk-e? Hogy használunk föl a világ javait? A világ dolgait? Úgy használom-e, hogy majd bejussak az örök országba? Az örök hajlékba? Vagy én is csak éppen úgy élek, mint ez az intéző, aki csak arra gondol, hogy itt ezen a földön meglegyen mindenem. Hol kielégítsem a saját dolgaimat, és éljek úgy, és ha gond van, akkor meg gyorsan gondoljak a jövőnek. Akkor intézzem azon ötletek szerint, azon dolgok szerint a saját életem menetét. Hogy a kis megélhetésem, kis jólétem az biztosító legyen. És ekkor tanít Jézus bennünket. Azt gondolom, a világ dolgainak a helyes használata. Én is mondom nektek, teszi hozzá Jézus, mint egy megerősítve azt az idáig érthetetlen vagy nehezen felfogható dolgot, én is mondom nektek. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis magamból. Hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Élek óta Kárpátalján élek, ismét, és kint volt egyszer egy barátom, egy ismerősöm, és hát a misa után sokszor, pár éve korábban még jóval gyakrabban, most is még egy-két ember, oda jön hozzánk, és átkoldul valamit. Egy pár kopejkát, pár grívnyát adjunk nekik, hogy jaj, ha még nem ettem, kenyére, erre, arra. Az ember úgy ismeri, hogy hát lehet, hogy ő sem biztos, hogy olyan kenyeret akar rajta venni, hát esetleg folyékony kenyérré változik az a kenyér, hát ki tudja, mi lesz ebből. És az a barátom megkérdezte tőlem, hogy te várj, mint a legkisebb pénz. Hát mondom, te az 5 kopejka, meg a 10 kopejka, tehát ez ugye kicsit, de nem sokat segítesz rajta. És akkor legközelebb szerzett egy fél marék ilyen 5 kopejkás, 10 kopejkást, és ahányan oda jöttek hozzá, mindenkinek adott egyet. Ekkor az olyan furcsa, mert mondom, tehát ebben most nem oldottál meg semmit, nem? Mert hát most azt mondta, hogy nekem nem is az a dolgom, hogy én az ő életét megoldjam. Én csak segítek rajta, ennyivel. Ha vagy ilyen fogadja, vagy. Na, volt, aki megsértődött, mert az a kis pénz, hát aki megköszönt és elfogadta. aztán miután ez a barátom zsidó származású, elmondta nekem, hogy ez azért van, van egy haszit tanítás, mi szerint a Isten országának kapujában is koldusok fognak ülni. Ott fognak mind csücsélni, a világ koldusai, és ők fognak beengedni minket, nyilván ők nem Szent Pétert várják a kapuban, hanem valaki más. Mi Szent Péterben bízunk. Az itt történet szerint szegények, koldusok, rászorulók fognak ülni Isten országának kapujában. Azt mondja, ők fogják megnyitni a kaput. És csak annak fogják megnyitni a kaput, akit megismernek. És azokat ismerik, akit ők kaptak valamit. Szóval ezért valamit adni kell mindenkinek. Nem az én dolgom, hogy az életét megoldja. Segítek rajta, valamit nincs ide. Nem is tudom az ő sorsát, az ő életét megoldani. De valamit tudok hozzáadni. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy ha meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékban. Azt gondolom, Jézus erre az itt tanítása utal. Nagyon egybecseng legalábbis a barátom elmesélése ezzel a mondattal. Hogyha úgy használom a föld jogait, hogy juttatok másoknak, az út a mennyország felé. Jézus is hasonlókat mond. Mert éhes voltam és el nem adtatok, beteg voltam is, meglátogattatok, fogoly voltam is, meglátogattatok, beteg voltam is, meggyógyítottatok, stb. Szomjas voltam is, innomattatok. Mi az, amit a másoknak, másik embernek teszek? És ez mind azért, hogy az örök hajlékba fogadjam ott el. És mi keresztények elhisszük-e, hogy a mi örök az nem a szomszéd ember házalóba befogadnak, hanem az én jövőnk, az én házam, az odalán van. És azt mondom, ebben tudjuk megmutatni azt, hogy mi mások vagyunk. Ebben válok én másságnak a világunk a számára. Ez a mi jelszerepünk. Amikor az életünk célját kívül tudjuk tenni ennek a világnak a logikáját. Mert azt mondom, majd ott. Itt már úgy élet, hogy ott, már itt úgy szervezem az életemet, hogy eljuthassak az örök életre. Haszontalan az intéző, a minden intéző. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Micsoda ez a hűség? Mi igazából a hűség? Amikor fiatalok házasságra készülnek, akkor arra is készülnek, hogy örök hűséget fogadjanak egymásra. Sok házassági meghívóra ez kerül rá. Ebben és ebben a templomban fogadunk egymásra örök hűséget. Ez mint a házasság kötésnek a szinonimája. Mi is ez a hűség? A hűség az egy virág. Egy olyan virág, ami a szeretet talajából jön ki. Hűséges az ember csak akkor tud lenni, hogyha szeret. És minden ilyen Istentől jövő kegyelem, mely általunk valósulhat meg, mint az irgalom, a megbocsátás, az engedelmesség. Ez mind egy virág, mely a szeretet talaján nő ki. Amikor lemetszük ezt a virágot, vagyis elveszíti a kapcsolatát a szeretettel, akkor onnantól, mint egy befektetés, úgy kezeljük. És sokszor meg is mondja az ember, hát hűséges leszek hozzá, hát ameddig ő is hűséges lesz hozzá. Hát mink ezt a mondatot le is lefordíthatnánk úgy, hogy ki fogom fizetni a boltban a terméket, hogyha a boltos először jól ad vissza.
miből is? A hűség az nem egy bekövetelhető dolog, bár szeretnénk. Meg úgy el is várnánk a másikra. Pedig a hűség egy ajándék. Amikor felhúzzák a gyűrűt a fiatalok egymás ujjára, akkor azt mondják, hogy viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jelén. Nem azt mondja vele, miután neked adtam ezt a gyűrűt, de örök hűséggel tartozol nekem. Lehet, hogy így szeretném felhangozni ez a mondat. Megvettelek téged ezzel a gyűrűvel. Innentől te nekem hűséggel tartozol. Aki fölhúzza a gyűrűt, az kötelezi el magát. A másik semmit nem van neki. És sem ezt a gyűrűt, szeretetet és hűséget nyeri. Főleg a férfiaknak nehéz. Ők mondják először, ugye? Aztán mondják majd csak azt mondjuk, feleségünk, megvárjak, ugye, hogy milyen sztoriba lépjünk most bele. És ugye akkor jön ugyanez majd a hölgy részéről is, hogy ugyanez a mondat szó szerint kísérel ezt a gyűrűt, szeretetlen és hűségével. És a maga hűségét és maga szeretetét ajándékozom a másiknak. A hűség az én ajándékom. Az ajándék pedig nem abból születik, hogy milyen jó vagyok. Bár gyerekként én is megtapasztaltam azt, hogy a karácsony ajándék valamilyen viselkedési formához volt kötve. Esetleg a bizonyítvány valamilyen formájú alakulásához. De igazából ilyenkor csak a szeretettel meg a hűséggel próbálunk nevelni. A jót próbáljuk kamatoztatni belőle, de ez nem erről szól. A hűség az ember önkéntes adomány. Akkor is, ha a másik nem fogad le. Akkor is, ha a másik nem méltó. Akkor is, ha a másik visszaél vele. Az Isten hűséges. És ezért van nekünk esélyünk arra, hogy újra kezdhet. Ha az Isten a mi hűtlenségünkre, a maga hűtlenségével válaszolna, akkor nem volna miért visszamenni hozzá, nem volna kihez visszamenni. Az Isten a maga hűségével gyógyítja be a mi hűtlenségünknek a sebét. Istennek mekkora kegyelme, szeretetének mekkora jele az, hogy ő mind halálig hűség. A hűség az én ajándékom. A hűség az magamon ajándékozása. Borzasztó meg az. Mert szép lassan Isten és ember, ember és ember kapcsolatban is megvan bennünk sajnos a készség, szép lassan visszalopjuk magunkat. De hát ezt újból és újból meg kell tenni. Újból és újból jó lenne magam a teljes szívvel oda ajándékozni az Istennek. Jézus miután föltámadt, akkor úgy szólt az apostolokhoz, ne féljenek, én legyőztem a világ. Sokáig gondolkodtam, hogy most pontosan hogy is győzte le Jézus ezt a világot? Minden látható ez, hogy legyőzte ezt a világot? Mert hát azért már tényleken keresztre feszítették. Jó, hogy most föltámadt itt, megjelent sokaknak, de miben van ez? Hogy Jézus azt mondja, ne féljetek, én legyőztem a világot. Azt gondolom, abban van benne legjobban, hogy Jézus legyőzte a világot. De szeretett által. Ő akkor is szeretni tudta ezt a világot, amikor ez a világ nem szerette. És bennünket ott győz le ez a világ, amikor úgy reagálunk a kihívásokra, hogy ugyanazzal a fegyverrel megyünk szembe, ha ez ilyen, hogy megmondom, hogy én is tudok olyan lenni. És ebbe borítékolt a vereséget szemben. Nem tudunk olyan mélyre süllyedni. Jézus emelkedik. És mivel nem tudunk a másik gonoszság alá még egy lépéssel lemenni, ezért úgyis mi fogunk kikapni. Borítékolt a vereség. Nem fog gonoszabb lenni, mint a másik ember. Emelkedik Jézus. Meg a lelkiismeretem. Kár fölvenni ezt a fegyvert, ezt a kesztyűt. És Jézus arról beszél, hogy ne féljetek, én legyőztem ezt a világot. És ebben benne van, hogy te is le tudod győzni. Hidd el, hogy benned van a győzelemnek a reménye. Tudsz más lenni ebben a világban. Tudsz a szereteted által fölémülni annak a gonoszságnak, ami körülvesz. És ez mind ezekben a csodálatos erényekben nyilvánul meg. A léleknek csodálatos ajándékaiban. Irgalmasság, jóság, megbocsátás, türelem, kiengesztelődés. Pál apostol a lélek ajándékainak nevezi. A lélek fegyverzete is. Ami által az ember elindulhat, hogy tényleg legyőzze ezt a világot. De ebben a győzelemben, hát az a fajta vereség benne van, ahogy a Jézus is meghalt a kereszten. Nem véletlen mondja Jézus azt, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És hát nem kell az embernek biológiából nagyon jó tanulónak lenni, hogy tudja, mi a bárányok a sorsa a farkasok között. Csak van-e bennem hit? Az iránt, hogy elhiggyem, hogy ennek az áldozatnak van értelme. Hogy van értelme vereséget szenvedni. Van értelme akár balgának lenni ebben a világban Krisztusért. Balgának lenni Krisztusért. A görög katolikus liturgiában van egy ünnep. Szűz Mária oltalma. Azért mondom, hogy görög-katolikus liturgiával ez nálunk a latin ritusban már nem ülnek a zsinatik után. A Szűz Mária oltalma, világ oltalma ünnep az arról szól, hogy akkor vezetik be görög területen, akkor Konstantinápolyt megtámadják a fogányok, tettelek, és van egy diakonus és egy pap, a diakonus úgy hívják, Krisztusért balgatalakrás. És őnek van egy látomása, hogy a szüzenő kiterjíti a palástját most a világból felé, és megvédi a szaracénoktól, megvédi a fogányoktól, és aztán ez így is történik, hiába ostromolják és éheztetik a város, valóban megmenekülnek, és ezután lesz az ünnep. Krisztusért balgatalakrás. Annyiszor nem akarunk balgák lenni ebben a világban. Annyiszor szeretnénk kicsit okosak lenni, raffináltak, ügyesek, akik tudják, honnan fúj a szél, akik benne vannak ebben a világban. De tudok, hogy Krisztusért balgatok meg. Elengedni dolgokat. És azt gondolom, amikor megbocsátok, amikor irgalmas vagyok, akkor az a világ, ami körülvesz, nem ért meg. Miért? Hába vagy? Nincs erőd megmutatni, hogy mi lakik benned. Olyan sokszor akar bennünket ez a világ belesodorni, abban, mert tudjuk, hogy vereséget fogunk szenvedni. Krisztus, aki egyedül legyőzte a világot. Azért, mert merte szeretni, azért, mert tudta szeretni. Azért, mert akkor is szerette, és akkor is hűséges volt hozzá, amikor az hűtlenül elfordult tőle, amikor a szeretetlenül csendben. nereken Krisztus eljövetelére így készülünk. Hiszen ő eljön, és meg fogja kérdezni, vagyunk bíznom rá. Tele vagy képességekkel, tele vagy lehetőségekkel, tele vagy tudással. Használtad-e az én országom építésére? Vagy magadat költötte, magad csillogására, magad fényére, magad okosságára? Lettél-e értem magadat? Vállaltad-e értem a kereszt botrányát? Vállaltad-e értem azt, hogy te is nevetséges leszel, mint én a keresztem? Kérjük Jézus, tanítson meg minket. Legyen irgalmas hozzánk, ami utácsolásaink és sokszor hűtlenségünk ellenére. Maradjon hozzánk hűséges, hiszen ezáltal gyógyítja valami szeretetlenségünk és hűségünk.